Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hát nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket itt Szenteste délutánján, és hát látjátok, hogy mi is nagyon izgatottan készülünk, hogy itt szép zene szóljon, és minden rendben legyen. Hát kicsit hasonló ez az otthonhoz is, nem? Hogy így mindent nagyon szeretnénk előkészíteni, meg jól csinálni, aztán hát mindig van valami, ami elmarad. Legalábbis nálunk mindig van, ami elmarad. Hadd ne soroljam, hogy nálunk most mi maradt el. De közben meg mégis oda tesszük a szívünket, lelkünket, és akkor elindul egy ponton az ünnep, és most már az van, ami van, és örülünk annak, ami van. Ami megsikerült csinálni, azt megcsináljuk, és annak örvendezünk, és azzal együtt ünnepelünk, és én úgy érzem, hogy Isten pedig nagyon örül nekünk. Ezzel a töredékességgel együtt, ahogy vagyunk, az Isten szeret bennünket, kegyelmes hozzánk, rajtunk legelteti a tekintetét, és örül annak, hogy mi itt karácsonyban keressük az ő arcát. Dicsérjük az Istent a 327. énekünkkel, a református énekeskönyv szerint. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe, jöjjetek el. Ezt a szép énekünket végig énekeljük. Emeljük föl a szívünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindig olyan egyszerre nagyon nehéz és nagyon szép a karácsony, és a szívünk tele van sokféle érzéssel egyszerre. van bennünk fájdalom is, vannak, akik nem ünnepelnek velünk, van bennünk fájdalom a saját magunk ügyetlenkedései miatt is, és közben pedig keressük valóban a te tekintetedet, arcodat, hogy abba megfürödhessünk és megtisztulhassunk. Isteni gyermek, testet öltött íge, hadd tapasztaljunk, hadd találkozzunk veled ezen az estén, hadd lépjünk be a karácsonynak a csodájába. Szent Lélek, légy itt közöttünk, ajándékozz meg minket ezzel. És igen, van bennünk sötétség, és van bennünk keserűség, és van bennünk keresgélés is, talán csalódottság is. De milyen nagy dolog, Urunk, hogy te jössz a fénnyel, a szereteteddel, a születésnek, az újjászületésnek a csodájával. Hadd történjen meg ez most bennünk, kérünk, újra ezen a szent estén a tisztaságnak, az újjászületésnek a csodája, erre vágyunk. És így nyitott szívvel vagyunk itt, Urunk, kicsik és nagyok. Amen. Folytassuk tovább az Isten dicséretét a 310. énekünkkel, és ezt a szép éneket, amit végig meséli a karácsonynak a történetét, végig fogjuk ezt is énekelni. Látjátok, hogy előkészítettem itt sok minden dolgot, úgyhogy nagyon örülök, hogy a gyerekek itt lennülnek, hogyha valaki esetleg szeretne itt ügyeskedni majd a prédikációnak a szimbolikájában, az jól teszi, ha lejön ide. Jó, úgyhogy esetleg a gyerekeket küldjétek, itt még van egy csomó hely az első sorban, és így fogunk valamit hazavinni, nem csak a szívünkben, hanem emlékeztetőül a kezünkben is. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom János evangéliuma első fejezetéből, az első 18 verset. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az Isten, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot tett, kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Van egy szép angol szokás, igazából én angol szokásnak ismertem meg, de hát ez is Németországból indult, úgy hívják, hogy Christingle. Azt hiszem, valami ilyesmiből származik, hogy Christkinder. Tehát, hogy a gyerekekkel, hogyan ismertessük meg Jézust. És Angliában pedig ez már így ismeretes, hogy Christingle, és tartanak ilyen karácsonyi Isten tiszteleteket, aminek ez a neve, hogy Christingle Service. Hát ez egy kicsit amilyen Christingle Service lesz, de nem igazi angol karácsony, hanem magyar Christingle, úgyhogy meg ki kell találni egy szép nevet rá. Azért mondom, hogy magyar, mert az igét vettem alapul, és azt szerint szeretnék haladni itt a szimbólumokkal. Látjátok, hogy vannak itt gyertyák, narancsok, aztán mi van még itt, mit láttok még? Mazsola is van, meg még marshmallow is van, még szalag is van, de jó, igen. Na hát ez mind kelleni fog a mai alkalmon, úgyhogy fú, nagyon izgalmas lesz. Azt szoktuk mondani, hogy karácsonykor az ég összeér a földdel. Így a gyerekek is várják, hogy az angyalok jönnek, mennek. Mit tanít nekünk Isten ebben a kiemelt időben? A világról, rólunk, emberekről, kik vagyunk mi, és önmagáról. Egy ilyen nagyon filozófikus bibliai szakaszt olvastam föl, nem is értjük sokszor, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ő kezdetben Istennél volt. Mit akar mondani János apostol ezzel a nagyon filozófikus kezdéssel? Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy ez a szó, hogy kezdetben, ez hol van még a Bibliában? Ki tudja, hol van még a Bibliában ez a szó, hogy kezdetben? Te tudod, Rebeka? Nagyon okos vagy, kicsi hittanos tudja. A teremtéskor, persze, képzeljétek el, hogy a Bibliának ez a legelső szava, hogy kezdetben. Azért, mert Mózes első könyve erről ír, hogy hogyan lett ez a világ, hogyan keletkezett ez a világ. És hát Mózes megírja, hogy az Isten teremtette az eget és a földet. Persze ő se egy biológia könyvet ír a Mózes, hanem inkább egy teológia könyvet, ami arról szól, hogy hát van-e valaki gazdája ennek a világnak? Van-e valami célja az emberi létnek? És hát persze, hogy van. Ugye azt mondja Tamási Áron, hogy mi végre vagyunk a világon, hát hogy valahol otthon legyünk benne. Hát erről szól a Mózes könyve, hogy van ennek a világnak gazdája, az emberi életnek van értelme, bizony van az emberi létnek problémája is, de az Istennél pedig van erre megoldás, az ő megmentő szeretete. Nagyjából ezt üzeni a Mózes első könyve, első három rész. Meg később is egyébként a Bibliában. Ez egy újra-újra visszatérő refrén. Isten akarta, hogy legyünk, problémánk van, de Istennél van a megoldás. Úgyhogy most nagyon le akarom egyszerűsíteni, ez így hangzik el. És pár ezer évvel később János apostol, aki pedig Jézusnak a belső tanítványi körébe tartozott, elkezdi megírni a saját genezisét, a saját kezdetben, a saját teremtés történetét, amit Jézuson keresztül lát, hogy Jézuson keresztül hogyan keletkezett ez a világ. És azt mondja, hogy kezdetben volt, emlékeztek, mit mondott? Kezdetben volt az ige. Ha megnézitek a szöveget, akkor ez nagy betűvel van. Tehát nem a nyelvtani igéről van itt szó, amit ugye megtanultunk az iskolába, hogy cselekvés, történés, létezést jelentő szó. Nem, hanem ez valami egészen különleges szó, amit a görög logoszból fordítottak igére. A szó, az Isten szava, ami nem csak egy állítás, mint mondjuk egy ilyen puff, egy főnév oda teszem, hanem egy történés, egy cselekvés valóban. Amikor Isten szól, az megtörténik. Az Isten teremtő akarata, az Isten megmentő kegyelme, ez az ige, amiről itt János ír, és azt mondja, én láttam ezt az igét. Ez az ige nem más, mint Jézus. Jézusban testesül meg az Isten teremtő szeretete. Úgy tudom ezt leginkább elképzelni, bocs, ha már ezt hallottátok tőlem, ez egy kedvenc képem. Van egy híres teológus, német, Jürgen Moltmannak hívják, és azt mondja, hogy az Isten, a Szent Háromság, az egy csodálatos egység, ugye ez az, amit emberi észre nem tudunk felfogni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, hát az hogy van, hogy az Isten egy és mégis három, de hát ez egy ilyen Isten, ugye, Bart meg azt mondja, hogy Isten teljesen más, tehát hogy ne lepődjünk meg, ha olyasmit tanulunk Istenről, ami furcsa vagy idegen, mert hát Isten más, tehát ő három, Szent Háromság, és ez a három személy olyan szeretett kapcsolatban van egymással, ami kiáramlik, kicsordul. Értitek? Hogy ez a teremtés, hogy az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti a Szent Lelket, ők egymással nagyon-nagyon közeli, intim kapcsolatban vannak, és kiáramlik belőlük a világnak a teremtése. Úgyhogy hát, hogy ezt ne felejtsük el, hogy az Isten kicsorduló szeretetének az eredménye ez a teremtés. Szeretném, ha minden családból egy valaki jönne és venne egy narancsot. Jó? Vegyetek egy narancsot. Ez a narancs fogja szimbolizálni azt, hogy ez a mi gyönyörű, szép világunk egyébként. És azért is szeretem ezt a szimbólumot, mert hát a narancs is egy annyira gazdag valami, nem? Mi van a narancsban? Ki tudja, hogyha narancsot eszünk, akkor mit viszünk be a szervezetünkbe? Így van, vitamin, mégpedig C-vitamin, igaz? Meg egy csomó minden mást is, rostot is, tele van, aztán például van benne nedvesség, tehát hogy folyadék, az is mennyire fontos, nem? Tehát annyira, nem tudom, most ezen elgondolkodtam hirtelen, hogy a narancsnak hány százalék a víz, ugye a földgolyónknak is Egy nagy százalék a víz. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó szimbólum. Jutott mindenki? Ó, még sok van. Gyertek, minden család egység. Jó, vigyetek haza ebből a kis szimbólumból, és tegyétek majd a karácsonyi asztalra, jó? Tehát ez a mi világunk, ez a narancs. És akkor azt mondja tovább János, hogy megjelent az ige a világban, benne élet volt, az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Tehát azt mondja, hogy az az ige, az Isten igéje, ez a teremtő erő, ezt még egy másik szimbólummal is köti össze János, amit mi emberek így tudunk valahogyan a nagyon más Istenből felfogni, ez azt mondja, ez a világosság. Annyira fontos a világosság, nem? Tehát most karácsonykor, amikor ugye az év legsötétebb napjai vannak, akkor mindig, nem tudom, ti szerettek gyertyát gyújtani? Tegye fel a kezét, aki szeret gyertyát gyújtani. Én például nagyon szeretek gyertyát gyújtani, de nem mindenki szeret. Az anyukám például nagyon utálta a gyertyát. Lehet, hogy a háborúra emlékeztette. Hát ugye ki mire emlékszik? Kit mire emlékeztet a gyertya, amikor szegénység volt, és csak gyertya volt? Nekik ez jutott az eszükbe? Nekem ugye jó módban nőttem föl, nekem az jut eszembe, hogy milyen romantikus. Mert hát nem a szükség gyújtatja azt a gyertyát, hanem ott van az a gyönyörű, élő, lobogó láng, ami másmilyen, mint a villanyfénye. A fény annyira fontos. Biztos van olyan emléketek, hogy mondjuk éjszaka fölébredtek, és sötét van, és botorkálsz, és nem tudod, hogy mi hol van, vagy talán volt már olyan is, nekem biztosan volt, hogy felébredtem, és nem tudtam, hogy hol vagyok, hogy most tudjátok, álmodsz valamit, és nem tudod, hogy hol vagy. És akkor egyszer csak felkapcsolod a villanyt, és minden úgy értelmet nyer, nem? Hogy jaj, ez egy szék, és nem egy szörny mondjuk, nem? Szoktunk néha így a tárgyaktól a sötétbe félni, mert félelmetesek, és akkor mindent képzelünk róluk. De hogy a fény mennyire sokat tud jelenteni, ezt mondja Isten, hogy ő világosságot ad, az élet valódi értelmét, hogy meglássuk, miért is, mi az üzenet, miért is élünk. És azt mondja az ige, hogy de a sötétség nem fogadta be, az Isten fényét nem fogadta be. Legyen az a szimbólumunk, hogy mindenki vesz egy gyertyát, de még nem gyújtjuk meg, mert hát, hogy a sötétség nem fogadta be, jó? Úgyhogy vegyetek egy gyertyát, és akkor ide beletűzzük, azért egy kicsit kipreparáltam nektek így a narancsnak az egyik végét, hogy oda bele tudjatok tűzni egy gyertyát. Hogyha csurogna a leve, van itt ilyen konyhai papírtörlő. Jó, ezt lehet használni. Nagyon izgalmas ez a kérdés, és most elsősorban a felnőttekhez akarok szólni, hogy miért nem fogadjuk be az Istent, a világosságot. Miért nem látjuk Istent, hogy mi az a lelki sötétség, ami elhomályosítja a szívünknek a látását. Mert hogy Jézus vallásos emberek közé érkezett. Értitek, a farizeusok, meg azok, akik ott fogadták, vagy hát akik ott voltak Jézus korában, azok vallásos emberek voltak, azoknak volt fogalmuk az Istenről, és ennek ellenére nem ismerték föl Jézusban a megváltót. Azt kérdezték, származhat valami jó Názáretből? Hát ez nem az Ács fia, a Józsefé? Mit akar ez itt? Értitek? Hogy eljön a megváltó, de nem ismerik föl, mert valami egészen másra várnak. És ezen gondolkodom, hogy milyen képzetünk van nekünk a messiásról. Hogy milyen a mi szívünknek a látása, mi az, ami elhomályosítja, ami miatt nem látjuk, hogy hol van Jézus, vagy milyen az Isten. És hát azt mondja a lélektan, hogy nagyon sokszor az Istent úgy képzeljük el, mint az apukánkat, meg az anyukánkat, akik ugye kiskorunkban gondoskodtak rólunk, jó esetben. Aztán valakiről nem gondoskodtak, na de hát az a nincs, az is egy tapasztalat. És hogy az anyukánk meg az apukánk jó esetben nagyon jól végzik a dolgukat, de nekik is vannak hibáik, értitek? Az anyukánk meg az apukánk által egy csomót sebződünk. Hát erről már sokszor beszéltünk ebben a gyülekezetben, gyülekezeti táborban is sokszor beszélgettünk már erről. hogy ki milyen történetet hoz otthonról, kinek milyen tapasztalata van arról, hogy milyen az anyukája vagy az apukája, milyen volt, mit kaptunk és mit nem kaptunk, és hogy mit tudom én, hogyha nagyon vissza akarok emlékezni, akkor eszembe jut az, amikor az anyukám engem először ott hagyott az óvodában. Hát az egy minimum egy trauma volt 3 évesen, akkor még nem volt beszoktatás, ezt is elmeséltem már nektek sokszor. Nem tudtam, hogy mi fog történni, ott hagyott, és hát rugdostam a gondozónőket, akik pedig előszeretettel fölemlegették, hogy milyen kis, nem is tudom, talpra esett, vagy milyen kis aktív ez a gyerek, vagy hogy is szokták ezt mondani, hogy milyen az a gyerek? Eleven, jaj, köszönöm, ez az a szó, igen. Tehát ha nem akarunk rosszat mondani egy gyerekre, akkor azt mondjuk, hogy eleven. Tehát, hogy milyen eleven ez a gyerek, hogy így megrugdosta a gondozónőket. Tehát, hogy mondjuk, ha az Isten tapasztalatomat erre a 3 éves gyerek szintjére viszem, akkor egy olyan Isten tudok nektek elétek hozni, aki mondjuk ott hagy, és akibe csalódok, és aki nem mondja meg, hogy mi lesz, és akibe eddig bíztam, de jól pofára ejtett. Értitek? Tehát, hogy ez is egy tapasztalata a léleknek, hogy milyen az a tekintély személy, akibe megbízom. Aztán az Istenről alkotott képünket az is befolyásolja, hogy kik a mi példaképeink, kik a mi ideájaink. És általában jó dolgokat szoktunk idealizálni, vannak hőseink, kinek mi, vagy kinek ki, de hogy ezek az emberek is, hát emberek is, vannak töredékességeik, vannak hibáik, úgyhogy nem lehet az Istent ezekről az emberekről mintázni teljesen. Tényleg ezt mondja Barth Károly, hogy Isten más, másmilyen, mint amilyennek mi el tudjuk képzelni. Aztán lehet, hogy az Istenről alkotott képeinket befolyásolják a lelkészek, vagy az egyházi személyek, értitek? Eszembe jutott az a kislány, aki az egyik karácsonyi ünnepélyen kimaradt a műsorból. Ez azért történt, mert előttem volt a forgatókönyv, szó szerint leírva, de mivel ember vagyok, ezért átugrott a szemem azt a verszakot. Nem láttam. Tehát azt hittem, hogy az már lement. És akkor, mikor vége lett a műsornak, akkor most már nem is emlékszem pontosan, hogy akkor jött oda hozzám, vagy a hittanórán jött oda hozzám, hogy ő kimaradt. És akkor hát persze borzasztóan sajnáltam, bocsánatot kértem, elmondta a hittanórán a versét, megtapsoltuk a gyerekekkel, de következő évben nem iratták be a hittanórára, kiiratták. Nem tudom, hogy emiatt-e, de nem tudtam másra gondolni, ő volt az egyetlen, aki abból a csoportból kimaradt, és ezen gondolkodtam, hogy milyen nehéz ez, hogy én Istent képviseltem ott annak a családnak, akik lehet, hogy akkor egyszer jöttek el a templomba, amikor az ő gyereküket kifelejtettem a műsorból. Úgyhogy azóta azt csinálom, hogy mindig megkérdezem a műsor végén, hogy szeretne még valaki verset mondani. És ez nagyon jó volt, mert az óvodás karácsonyi ünnepélyen a gyerekek a saját verseiket kezdték el mondani a végén, és gyönyörű verseket hallottunk, amiket ők akkor költöttek. Úgyhogy különleges dolgok történnek a hibákból, Isten kezében élet fakad. De nehéz az, hogy az egyházi emberekre is úgy tekintünk, hogy ők valami különlegességek, akik az Istent képviselik, pedig hát ugyanúgy kiabálok, hogyha a gyerekeimmel elégedetlen vagyok, vagy bármi. Lehet, hogy ti nem is kiabáltok, lehet, hogy én rosszabb is vagyok, mint ti. Szóval kár az Istent az egyházi személyek alapján mintázni, mert ez nem egy jó irány. A családi narratíva, hogy otthon mit tanultunk Istenről. Van, akinek ez könnyebb, van, akinek azt mondják, hogy hát Isten adott téged, hogy te legyél az Isten akarata. Értitek? Van, aki így jön a világba. Valaki meg azt mondja, hogy hát az idén is nagyon ránk járt a rúd. Értitek? Akkor most melyik az igaz? Az Isten egy büntető Isten? Vagy az Isten egy adakozó Isten? Az Isten, aki akarta, hogy legyek? Vagy az Isten akarta, hogy legyek, de te nem akartad? Na szóval értitek, hogy nagyon nehéz ez. Hozunk mindannyian ilyen szűrőket, így mondom, ilyen szemüvegeket, amin keresztül az Istent próbáljuk kutatni. Aztán ilyen szűrő, ami lelkünknek talán a sötétség egy kicsit, a saját vágyaink, a kielégítetlenségeink. ha Isten jó, akkor ad nekem ezt, azt. De a gyerekek mondják, hogy hát jó voltam, nagyon szeretnék egy jégvarázsos ruhát, vagy nem tudom, hogy mostanában mit szeretnének a gyerekek, segítsetek, mert én most nem annyira vagyok képbe. Hanna mondott valamit, de azt nem is tudom, hogy micsoda, valami az utódokból valamilyen szereplőknek a ruhája, de hogy ti mit szeretnétek, nem tudom, hogy mire vágytok. Mondtok olyat, amire ti... Milyen felszerelés? Buvár felszerelés, azt a mindenit, de jól látod, ez például nem magamtól. Mond, gitár, csak nem azért, mert gitározik a hittantanárnénid. Nem azért? Na jó, kezdtem reménykedni. Aha, te mit? Néptánc szoknya, jaj, de jó, nagyon jókat mondtok ám, minden három nagyon tetszett. Aha. Na, hát szóval, hogy igen, hogy vannak vágyaink, éhes a szívünk, és akkor azt gondoljuk, hogy ha azt megkapjuk, akkor Isten jó. Ha meg nem kapjuk meg, akkor Isten nem jó. Hát ilyen egyszerű. Aztán olyan is van, amikor a szívünknek vannak sérülései. Amikor, ez az, amit kicsit így mondtam is nektek, hogy hát volt olyan, amikor nem törődtek velem, vagy nem úgy törődtek, ahogy az én lelkemnek jó lett volna, főleg gyermekként, és akkor, amikor valami nehézség jön, akkor vissza tudunk egy kicsit csúszni ebbe a gyermeki működésmódba, és azt tudjuk gondolni, hogy na hát Isten se törődik velem, vagy Isten se szól hozzám, Isten se hallgat meg. Szóval, hogy ezek a sebek, ha ezeken keresztül nézzük Istent, akkor biztos, hogy nem találjuk meg azt, aki az Isten, az élő Isten. Sok mindent hoztam, és még hozhatnék is, hozhatnám a politikát, hogyha valaki abban hisz, azt mondja, hát a világvezetői csak tudják, hogy mi a jó, az Isten csak tudja, hogy merre megy ez a világ, és akkor, ha nagyon a politikában bízunk, akkor borzasztó nagy zsákutcába futhatunk, hiszen azt mondják az egyik oldalon, mi vagyunk a jók, és ti a rosszak, és a másik oldalon ugyanezt mondják, mi vagyunk a jók, és ti a rosszak. Vajon ilyen az Isten világa, hogy vannak jók és rosszak? Sok félreértés, sok sötétség az, ami elfedi az igazi Istent a szívünk számára. Hogyan válaszol az Isten a mi sötétségünkre? Hogyan válaszol a mi félreértéseinkre? Talán azt tudnám mondani, hogy az Isten az ő szeretetével válaszol, és legyen ez a piros csík, piros szfon, mi ez, szalag, az Isten szeretetének a jelképe. Úgyhogy gyertek és vegyetek el egy ilyen szalagot. Ha sikerül, kössetek egy masnit, anya vagy apa segítségével, de ha nem sikerül, az se baj, csak valahogy kössétek rá ezt a szalagot, és közben arról gondolkodunk, hogy hogyan szerette az Isten ezt a mi világunkat. Ez a piros szín, tudjátok, a piros szín, az egy ilyen nagyon meleg szín. Valóban, tudjátok, hogyha valakit nagyon szeretünk, akkor szoktunk piros szívecskét is rajzolni neki, igaz? Vagy nyomunk egy szívecske emojit, nem? Szoktunk ilyet csinálni. De a piros nem csak a szeretetnek a jelképe, hanem a vérnek a jelképe is. Mert hogy az Isten úgy szeretett, hogy emberré lett, egészen olyanná, mint mi, és magát ajándékozta nekünk. Kilépett a függöny mögül, ahogy mondja Pintér Béla, telve kegyelemmel és igazsággal. A cselekvő Isten nem beszédben, elsősorban nem beszédben ajándékozta magát nekünk, bár itt van az ige is a kezünkben, a Biblia, de az életével, a vérével pecsételte meg ezt a szeretetet. Milyen az Isten? Kezdetben, ugye ezt mondtuk, örök, örök az Isten, nagy és csodálatos. Milyen az Isten? Alázatos, tudott kicsi lenni, velünk egyé válni. Itt van még a gyerek karácsonyi ünnepéről a Jézus babánk is. Milyen az Isten kegyelmes és ajándékozó. Azt mondja, hogy ha befogadtátok, azt mondja, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfiú akaratából, hanem Istentől születtek. Hát ezért az újjászületésért vagyunk most itt, hogy valahogyan a Szentlélek szüljön bennünket újjá, hogy olyanok lehessünk egy kicsit, mint az Isten. Nem tudunk teljesen olyanok lenni, de egy kicsit olyanok tudunk lenni, mert Isten így tervezte, hogy hatalmat adott nekünk arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk. És a gyermek valamiben biztos hasonlít a szülőjére. Mert az ember is tud csodálatos lenni, méltóságos lenni, az emberben is van nagyság, de az ember is tud alázatos lenni, az Isten meghív arra, hogy legyél kicsi, hogy azonosulj a másikkal, hogy válj egyé azzal, aki rád van bízva, és hogy legyen benned ez a kegyelem és ajándékozás, amivel az Isten megajándékozott bennünket. Hatalmad lesz arra, hogy az Isten szeretetét tovább add. Legyen ez most, ez a szimbólum úgy tovább víve, hogy négy kis fogpiszkálót tűzünk ebben a narancsba, és ráteszünk mindenféle finomságot. Hát a mindenféle finomság most jelen pillanatban egy kis marshmallow, meg mazsola, és azért négy, mert talán a világ négy égtáját fejezi ki, hogy mennyire elárasztott bennünket az Isten mindenféle jóval. Gyertek ki, és akkor vigyetek négy fogpiszkálót, és akkor anyáék segítségével fel tudjátok tűzni. Vigyetek mazsolát is, meg ezt a marshmallow-t is. Tudjátok, ez az Isten gazdagsága mindig ámulatra indít. Az ősszel egy távoli országba utaztam, Nepálba, és hát nyilván szegény ország, meg minden, de ott is van nám sokféle gazdagság. Például láttam avokádófát. Ugye itt az avokádó az egy ilyen hűtőházban érlelt gyümölcs, ami nagyon drága, vagy hát elég drága, egy szem. És ott meg láttam egy óriási nagy avokádófát, és éppen az avokádó érés ideje volt októberben. És akkor valahogy beszélgettünk ott az ottani misszionáriussal, hogy hát hogy ez milyen különleges, meg ott fotóztuk az avokádófát, olyan, mint egy nagy körtefa különben. Egy óriási körtefa. És akkor azt mondja, hát vigyél magot, és akkor ültesd el, és nektek is lesz avokádó. És akkor mondtam neki, hogy nem, itt nem fog megteremni az avokádó. Ez a ti kincsetek. Hogy nem, hiába akarom azt, hogy de itt akarok magamnak minden kincset. Nem, az Isten, a világ mind a négy égtájára megadta azokat a kincseket, amik az övék. És mindenkinek adott kincset az Isten, és aki szereti az Istent és bölcs, az tud ezekkel a kincsekkel jól élni, és tudja megosztani. Hát mert lehet, hogy mi is viszünk oda almát, ők meg ide avokádót, vagy nem tudom. De hogy az Isten arra hív, hogy osszuk meg azt, amink van. Mindenkinek megvan, amit szeretne? És akkor gyere nyugodtan, vegyél. Jó, vegyél bátran. Lehet rá sokat is tűzni különben. A világosság a sötétségben fénylik, nem lehet neki gátat szabni. Nem ezt mondja az ige, hanem azt mondja, hogy nem fogadta be. De a sötétség nem fogadta be. Ezt én mondom, hogy nem lehet neki gátat szabni, mert értitek, hogy a fény az terjed, az egy csodálatos természetű dolog. A tudósok vizsgálják, hogy micsoda a fény, az terjed. De a gátat nem is tudunk szabni a fénynek, de például növelni a fényt, azt tudjuk. Továbbadni azt lehet. Isten ránk bízta az ő fényét. Azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. terjedjen az ő szeretete, az ő fénye ebben a világban. És arra gondoltam, hogy tovább adjuk ezt a fényt olyan módon, hogyha András lekapcsolod a villanyt, akkor mondjuk Rebeka, ha megtennéd, hogy te innen az úrasztaláról viszel egy kis fényt, meggyújtod a gyertyádat, és akkor mondjuk továbbadod a Hannának, jó? És akkor a Hanna továbbadja mondjuk ott a Karcsi bácsiéknak. És akkor így szépen lassan továbbadódik az Isten fénye, és kivilágosodik ez a templom. Jó, gyere, jöhetsz. És közben pedig énekelünk egy gyönyörű szép éneket. Azt szeretném kérni, hogy akinél van ilyen Christingle narancs, az keressen valakit, akitől át tudja venni a fényt. Én nagyon örülnék, hogyha mindenkinek a kezében ott, vagy minden családnak a kezében ott lenne ez a szép, fényes jelkép. És érdemes úgy tartani, hogy az égő az áll, és akkor az üreset tartjátok oda, jó? És akkor nem csöpög. 115-ös az újból. Vagy gyertya ég, amit szerettetek volna meggyújtani. És most imádkozunk. Drága Jézus, köszönjük a te végtelen szeretetedet, hogy eljöttél közénk ebbe a világba, és hogy neked fontos volt megmutatni az Isten arcát, hogy ez egészen olyan, mint a miénk. Bocsáss meg, hogy annyi minden elhomályosítja a szívünket, hogy annyi mindenre nézünk, annyi mindent idealizálunk, vagy démonizálunk éppen. Köszönjük, hogy te más vagy, és hogy ez a gyönyörű feladat és utazás egész életünkön át, hogy megtaláljunk téged, és egyre igazabb képzetünk legyen rólad. És köszönjük, hogy neked kedves az, hogy lakozást veszel a szívünkben, hogy a mi ölelésünkkel akarsz másokat megölelni, a mi szeretetünkkel akarsz mást szeretni, hogy ne ránk bízod az ajándékaidat, amiket továbbadhatunk. Áld meg a karácsonyi ünneplésünket, kérünk, hogy minden ajándékod legyen az testi, lelki, az rajtunk keresztül tudjon áramolni, hogy így ragyoghasson föl a fény, a te fényed az életünkben, a családjainkban, a közösségeinkben, a mi drága gyülekezetünkben, és ebben az országban is. És az országunkon túl is, Urunk, könyörgünk ezért a világért, ahol bizony van sok sötétség, hogy a te fényességedet tudjuk vinni, hogy ragyogjon föl az a szeretet, a kegyelem és igazság, amire mindannyian vágyunk. Szeretünk, Urunk, emberré lett Isten. Amen. Egy ajándékot hoztunk nektek, a Benivel, ez pedig egy Grillus Vilmos dal, Karácsonyi angyalok, fogadjátok szeretettel.
Sok gyertya felragyog, olyan jó, hogy meggyújtják.
mindazt, ami a szívünkön van, foglaljuk össze az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt a záró énekünket énekeljük, ezt most tanultuk adventben, sötét fenn az ég. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek boldog, békés karácsonyt. Amen. Áldott ünneplést kívánok nektek!